Krisztusban, kedves testvérek, amikor plébános atya szólt, hogy a templom búcsúra hív magyarok nagyasszonya ünnepére, ide Tiszadobra, akkor sokat gondolkodtam, hogy vajon mi lehetne az a gondolatsor, az a gondolatmenet, amit így megoszthatnék a kedves testvérekkel így a mai ünnep kapcsán, és arra gondoltam, hogy talán nem hiába való, hanem megvan a maga értelme, hogyha a szentmisének a liturgiáját részről részre, úgy egymás után, ahogyan jön, amiből összeáll a szentmise liturgiája, azt követjük így folyamatosan, és egy-egy mozzanatnál, egy-egy állomásnál úgy megállunk, és megpróbáljuk megnézni, hogy hogyan kötődik ide magyarok nagyasszonya ünnepe. A szentmisének a kezdő énekével kezdem. A szentmisének a kezdő éneke így szól: örvendezzünk mindnyájan az Úrban, Szűz Mária, nagyasszonyunk és pátrónánk ünnepét ünnepelve, akinek újonganak az angyalok, és magasztalják Isten fiát. Istenben való örömre szólít fel, és hív meg. Magasztalása ez Isten fiának, Jézus Krisztusnak, hálaadás Istennek, Szűz Máriáért. Mindennek hátterében az a történelmi esemény áll, amit Sík Sándor István király című alkotásában így fogalmaz meg. Szent István király teljes királyi díszben imádkozik. Itt állok, Uram, életem romjain. Most már nincs semmi más, csak az Isten. Hallgass rám, Isten! Én a te kezedbe adom az országot. Ez az ország mától a te országod. Királyt koronázok. Nem mának, nem holnapnak. Az örökké valóságnak. Aki a tietek mindörökre, és ti az övéi mindörökre. Ezentúl két országban uralkodik, Magyarországban és Mennyországban. Leveszi fejéről a koronát, és elindul a nyílt kápolna ajtó felé. A koronát két kézzel emelve feje fölé, a Mária szobor elé lép. Lassan letérdel, és a koronát az oltárra teszi a szobor lábához. Kedves testvérek, mindez értünk, és az utánunk születő magyar nemzetért történt. Kettős feladatunk van ezzel kapcsolatban. Egyrészt minél jobban megismerni örökségünket, másrészt pedig átadni a következő nemzedéknek. Ennél az elmélkedési pontnál, amit megfontolás tárgyává kell tennünk, ez a két szempont, hogy mennyire vagyok nyitott ezen nagyon fontos számunkra, magyar emberek számára, nagyon fontos történelmi eseménynek a minél jobban megismerésére, másrészt pedig a rám bízott fiatal nemzedéknek az átadására. Körülbelül 4 vagy 5 évvel ezelőtt volt, amikor augusztus 15-e vagy augusztus 20-a kapcsán jelenlegi miniszterelnökünk nyilatkozott, és azt mondta, hogy a boldogságos Szűz Mária levette a palástját Magyarországról. A szent naivitás mondatja velem, hogy minden bizonnyal miniszterelnökünknek, kormányfőnek a tájékozatlansága volt az, ami megmutatkozott csupán, hiszen amikor Szent István király felajánlotta a koronát a boldogságos Szűz Máriának, akkor nem csak az akkor élő magyar nemzetre gondolt, hanem mi ránk is, és a következő magyar nemzet, magyar nép generációira is egyúttal. Hiszen ne felejtsük el, hogy a magyar korona az nem csak az akkor élő, aktuális Magyarországot jelképezte, hanem a magyar királyi korona az a mindenkori Magyarországot jelképezi. A szentmise bevezető könyörgése így hangzik. Istenünk, te a boldogságos Szűz Mária közbenjárására népünket számtalan jó téteménnyel halmoztad el. Szent István első királyunk rendeléséből nagyasszonyunknak és pártfogunknak tiszteljük őt a földön. Add jóságosan, hogy egykor vele együtt örökké örvendezzünk a mennyben. Az, hogy az első magyar király az életszentség útjára tért, és szent emberként halt meg, annak is köszönhető, hogy Szent Adalbert és Szent Gellért segítette őt. Ők mindketten püspökök és vértanúk voltak. Mi, magyarok, tőlük tanultuk meg Szűz Mária tiszteletét. Szent István király olyan keresztény államfő volt, aki készséges lélekkel hallgatott lelki vezetőire. Az Úr Jézus apostolaira utalva mondta, aki titeket hallgat, engem hallgat. Lelki atyáink, lelki vezetőink az életszentség útján vezetnek bennünket. Legyünk engedelmesek, hallgassunk szavaikra. Ennél a résznél, amit megfontolás tárgyává kell tennünk, átgondolnunk, hogy itt az egyházközség életében két atya is ide lett helyezve, a Jóisten szolgáiként. Még válogatni is lehet, hogy melyikkel osztom meg a szívemet, a lelkemet, örömömet, vagy éppen a fájdalmamat. Kispapi és papi életemből tudom mondani tapasztalatként, hogy nagyon-nagyon fontos a lelki vezető, a lelki atyának a jelenléte. Nem csak a gyónásokra, a gyóntatásokra gondolok, hanem a lelki beszélgetésekre is. Amikor gond van mondjuk a felebarát iránti szeretetnek a gyakorlásával. Amikor gond van az imádkozással. Amikor nehéz megbocsátani az ellenem vétőnek. Lehetne még sorolni a lelki életnek az egyéb területeit, ahol éppen a lelki vezetőnek, a lelki atyának a jelenléte, a vele való közösség, ami segíthet abban, hogy előre menjek azon az életszentség útján, amelyen járt Szent István magyar király is. Biztos vagyok benne, hogy Szent István király nem unatkozott, nem volt unalmas az élete, mégis szakított arra időt, energiát, hogy lelki vezetőivel a lelki életét rendezze, a sorokat újra helyreállítsa önmagában, hogy azt a kiegyensúlyozottságot azt újra megkapja. Nekem, papnak, nekünk, atyáknak pedig nyilván az a feladatunk, amit Szent Pál apostol Timóteusnak ír, mint kedves tanítványának, hogy légy a hívek példaképe. Imádságban, elsősorban és szeretetben légy a hívek példaképe. Ezen kell nekünk, papoknak fáradozni, hogy a ránk bízott hívek előtt járjunk élen jó pásztorként. A hívek pedig jó szívvel, készséges lélekkel fogadják a lelki útmutatásokat. A Szentmisében az Ószövetségi olvasmányt hallottuk Sirák fiának könyvéből, Szűz Máriára vonatkoztatjuk. Mária, mint a mi reménységünk áll előttünk. Reményű az életre és minden erényre. 16. Benedek pápa a keresztény reményről kezdetű enciklikában megemlékezik égi édesanyánkról, úgy, mint a remény csillaga. Ezt írja a Szent Atya. Az élet olyannak tűnik, mint egy utazás a történelem gyakran sötét és viharos tengerén, miközben a csillagokat fürkészünk, melyek utat mutatnak nekünk. Életünk igazi csillagai azok az emberek, akik helyesen tudtak élni. Ők a remény világító fényei. Kétségtelen Jézus Krisztus maga a világosság, a nap, aki fölkelt a történelem minden sötétsége fölé. De hogy őt megtaláljuk, szükségünk van a közeli fényekre, olyan emberekre, akik az ő fényéből világítanak, és elirányítanak utazásunk közben. És ki lehetne inkább a remény csillaga, mint Mária, Ő, aki igennyével ajtót nyitott Isten számára a mi világunkba. Szűz Mária, a remény csillaga, példa nekünk, hogy mi is legyünk a remény emberei. Megismerni Istent, az igaz Istent, azt jelenti, hogy reményt kap az ember, írja a Szent Atya. Kedves testvérek, a Bibliából ismerhetjük meg legjobban Istent. A Biblia évében is minél többet olvassuk, elmélkedjük Isten igéjét, annál inkább növekszünk a reményben. Mária a példaképünk a reménységben. Gondolom, hogy többen is látták már a kedves testvérek a Passió című filmet, amely az Úr Jézusnak a szenvedését, kereszthalálát, feltámadását dolgozza fel, és ebben van egy nagyon megrendítő jelenet, amikor is az Úr Jézust ostorozzák, Mária, az édesanyja egy ideig még nézi, aztán megfordul, a kezeit imádságra kulcsolja, és azt mondja, hogy fiam, hogyan fogsz te ebből megszabadulni? Tudja, hogy meg fog szabadulni Jézus a szenvedésből, csak azt nem tudja, hogy hogyan. Olyan szépen kiviláglik ebből a jelenetből is a filmben, hogy tényleg a remény csillaga a szűzanya. De ugyanígy lehetne mondani az Úr Jézusnak az életéből a feltámadását is. Egyetlen egy ember volt, akinek nem volt meglepetés az, hogy Jézus Krisztus feltámadt, ez pedig az ő édesanyja. Az apostoloknak, a tanítványoknak, az összes körülötte lévő embernek, akik hittek benne, akik hallgatták a tanítását, látták a szeretetét nap mint nap, mindenkinek meglepetés volt Krisztus föltámadása. Noha előre megmondta több alkalommal nekik. De Máriának nem volt meglepetés. Azért, mert mindvégig ott élt a szívében az angyali üdvözletnek a szava. Ne félj, Mária! Ne félj, a magasságbeli fiának fogják nevezni a te születendő fiadat. Mária a remény embere. Mi is, amikor az ő követésére kérjük a kegyelmet a mai napon főleg, szeretnénk a remény emberei lenni. De nem akármilyen reményben reménykedni. Nem holmi, csupán földi dolognál megállni. Hiszen Szent Pál apostol azt mondja, hogy ha csupán e világban reménykedünk, e világi dolgokban, akkor szánalomra méltóak vagyunk. Nem. Ennél nem rekedhetünk meg. A mi reményünk a föltámadásba, az örök életbe vetett hit. Ebbe kell, hogy torkoljék, ez legyen a cél a mi reményünknek. Kedves testvérek, a remény emberének lenni ebben az elcsüggett, szomorú világban, amely keresi maga számára a reménysugarat, mi nekünk, keresztényeknek kell, mint égen a csillagoknak világítani, hogy igen, van értelme a földi életnek, van értelme zarándok utunknak. Mert van örök élet, van feltámadás, van mennyország. A Szent Leckében, amely Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből volt egy rész, az Isten gyermeki életről hallottunk. Szűz Mária, magyarok nagyasszonya tiszteletének gyümölcse, hogy a magyar nép keresztény nép lett. Így szólíthatjuk most már mi is magyar emberek Istent, abba, atyám. Mi jellemzi ezt az Isten gyermeki életet? Elsősorban az, hogy szeret. A kisgyerek az édesapját utánozza. Mit csinál a mennyei atya? Szeret, mert ő a szeretet. Isten gyermeke az, aki tehát szeret. Milyen szép az Úr Jézusnak a búcsúbeszédében azon szavai, amikor azt mondja tanítványainak, arról ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Ha e szerint élünk, akkor leszünk méltó örökösei magyarok nagyasszonyának. Mindannyiunk számára ez az első számú hivatás, ez az első számú küldetésünk, hogy az evangéliumi szeretetet megélni, megvalósítani. Itt most a Szentmisén hárman vagyunk jelen, atyák, mind a hármunktól annak idején, amikor majd átlépünk az örökké valóságba, az Úristen nem azt fogja megkérdezni, hogy hány ember kereszteltél, hány hittanórát tartottál, mennyi temetésed volt, hány szentmisét imádkoztál. A statisztika nem érdekli a Jóistent. Egyes-egyedül azt kérdezi meg tőlünk, hogy papként a papi hivatásunkban mennyi szeretetet vittünk bele a szolgálatunkba. Minden embernek ez lesz a mércéje, ez lesz az a norma, ami alapján megnézi, megvizsgálja az életünket az Úristen. Akár egészségesek, akár betegek vagyunk, fiatalok, öregek, bármilyen foglalkozásúak is, ez lesz az a közös nevező, ami alapján megítélgetünk. Azért, mert a szeretet az az erény, amelyre minden ember képes. Még azok is, akik betegek, akár testi, akár szellemi fogyatékos emberek. Akiknek a környezetében van testi vagy szellemi fogyatékos ember, azok tudják a legjobban megmondani talán, hogy az ő szeretetük mennyire tiszta, mennyire világos, áttetsző. Sokszor megkérdezem magamtól, hogy amikor látok egy-egy egészségesnek tűnő családot, de széthúzás és szakadás van a családtagok között egymás felé, akkor vajon ők lennének tényleg az egészséges család modell? Aligha. Lehet, hogy inkább az a család nevezhető egészséges családnak, ahol lehet, hogy van testi vagy szellemi fogyatékos ember, de az egymásra való odafigyelés, a törődés, a szolgálatra való készség az jellemző a családtagokra. A Szentmise evangéliumában Szűz Máriát az angyal kegyelemmel teljesnek nevezte. Mária nagysága abban áll, hogy tökéletesen élte a teremtmény helyes magatartását teremtőjével szemben. Felismerte, hogy Isten a minden, és előtte a teremtmény semmi. Felismerte, hogy az ember akkor találja meg beteljesülését, ha átadja egész akaratát, egész emberi szabadságát Istennek. Mária olyan volt Isten előtt, mint egy üres kehely. Alkalmas volt arra, hogy Isten betöltse őt, hogy Isten fia testet öltsön benne. A csend volt ő, amelyben Isten megszólalhatott. Szűz Mária tökéletesen élte azt az életet, amit minden kereszténynek élnie kellene. Minden kereszténynek tágabb értelemben ugyanaz a hivatása. Jézus lelkileg megtestesüljön benne, egy másik Jézus legyen. Íme egy újabb szempont, amelyet vár tőlünk a mindenható Isten, amikor az ő színe elé fogunk kerülni. Keresztelő Szent János annak idején olyan szépen mondta, hogy nekem kisebbednem, neki pedig növekednie kell. Jézusra vonatkozólag mondta ezt. Érvényes ez mindannyiunknak az életében, hogy amikor utolsó dobban a szívem itt a földi élet keretei között, és mindegy, hogy hanyadik osztályos gyermek vagyok, vagy éppen 90 éves déd nagymama, teljesen mindegy, hogy hány éves az ember, amikor befejeződik a földi életem, akkor Krisztust ismerje föl bennem a mennyei Atya. Ez legyen a szívünkben, a lelkünkben a cél. Egyre jobban hasonulni Jézushoz. Az életem, a magatartásom, a viselkedésem, ahogy iskolában, ahogy a munkahelyen, a családomban, ahogyan élek, egyre jobban hasonuljon Jézus Krisztusnak az életéhez. Minél jobban hasonulunk Jézushoz, annál nagyobbak leszünk arányosan a mennyországban, a szentek közösségében. A Szentmise felajánló könyörgése így szól. Gondviselő Istenünk, felajánljuk fölségednek Jézust, a szeplőtelen bárányt, és arra kérünk, hogy a boldogságos szűzanya közbenjárására őseink hitében megerősödjünk, és mindnyájan az igazságban egységre jutva ugyanezzel az üdvösséges eledellel táplálkozzunk. ebben az évben újra felajánljuk családjainkat, egyházközségünket, egész magyar hazánkat az Úristennek. Felelősek vagyunk családunkért, felelősek vagyunk egyházközségünkért, felelősek vagyunk Magyarországért. Az a küldetésünk, hogy a legjobb képességünk szerint szebbé, jobbá tegyük embertársainak az életét. Ezt a célt csak egymással együttműködve tudjuk elérni. Éppen ezért védjük és ápoljuk vallási, történelmi, nyelvi, kulturális értékeinket. Ne felejtsük el, hogy mindezeket az értékeket Istentől kaptuk. Ezek gazdagítják emberi közösségeinket. Az evangéliumi szemlélet elvezet bennünket a helyesen megélt hazafiságra. Az odaadással végzett tanulás, munka része az emberi közösség szolgálatának, és egyben Isten szolgálat is. Kedves testvérek, felelősség családjainkért, felelősség egyházközségünkért, felelősség az országért, felelősség a családért, elsősorban azokért az emberekért, akikkel Jóisten megajándékozott. Házastársam, gyermekeim, unokáim, szüleim, nagyszüleim. Felelősség egyházközségemért. Itt, ebben az egyházközségben, ebben a templomban, itt Tiszadobon, hogy én mit tudok tenni, hogy szebb, jobb legyen az életünk. Voltak a jelek szerint, voltak korábban is nagyszerű keresztény emberek itt Tiszadobon, akik felépítették a templomot, akik gondoskodtak róla, hogy ma is lehessen templombúcsú itt. Milyen jó lenne, hogyha most a jelenben és majd a jövőben is közöttünk is lennének, akár a gyerekek között, akár pedig a fiatal felnőttek, vagy éppen az idősebbek, az öregek között. Olyanok, akik merik vállalni a felelősséget, hogy én szebbé akarom tenni templomunkat, szebbé, jobbá akarom tenni egyházközségünket. Mindenki azzal a képességgel, azzal az adottsággal nyilvánvalóan, amivel rendelkezik. Reggeli szentmisében odahaza is éppen mondtam a híveknek, így a mai evangélium kapcsán, ami a mai vasárnapra, évközi időszak vasárnapjára van így írva, betervezve, hogy hát én nem valószínű, hogy jelentkezni fogok mondjuk az egyházközségnek, se a filiába, se pedig a plébánián lévő egyházközségnek az énekkarába. Hát mert enyhén szólva szerényebb képességgel rendelkezem, nem tudok olyan szépen énekelni, mint például Péter atya, aki nagyon szépen elénekelte az evangéliumot, nem jelentkezem valószínű az énekkarba, hogy majd akár szólót, akár közösségbe is majd énekeljek. Ilyen módon nem tudom segíteni az egyházközség életét, de vannak más lehetőségeim, talentumaim, jó tulajdonságaim, amit be tudok építeni a híveknek az életébe. Mindenki azzal a képességgel kell, hogy szolgálja egyházközségét, templomát, a híveknek a közösségét, amivel rendelkezik. Ha valaki erős, a fizikai erejével tudja legjobban szolgálni, segíteni az itt élő közösséget. Ha valaki okos, szellemileg nagyon-nagyon talpra esett ember, akkor az alapján tudja szolgálni az egyházközség életét. Plébános atyától nagyon sok lehetőséget, információt meg lehet kapni, hogy hogyan tudjuk az egyházközségünket szebbé, jobbá alakítani, formálni. Felelősek vagyunk családunkért, egyházközségünk és az országnak az életéért. Egyáltalán nem mindegy, hogy szoktam-e imádkozni az országért, a hazáért. Egyáltalán nem mindegy, hogy elmegyek-e szavazni, amikor mondjuk egy-egy politikai választásra sor kerül. Felelősek vagyunk mind a három közösségért. Első a család, második az egyház, harmadik pedig a társadalom, az országnak a jövője. Az áldozás utáni könyörgés így hangzik: kérünk Istenünk, segítse népedet a boldogságos mindenkor Szűz Máriának, nagyasszonyunknak és pátrónánknak kegyes közbenjárása, hogy mi, akiket jó téteményekkel szüntelenül elhalmozott, minden veszélytől megszabaduljunk, és egyetértők legyünk az ő szeretetében. Amikor hazánkért, nemzetünkért imádkozunk, eszünkbe jut a múlt és a jelen is. A sok fájdalom, kereszt, igazságtalanság, a balsors, akit régen tép. Ne felejtsük, magyarok nagyasszonya fájdalmas anya is. El kellett veszítenie a legigazibb értéket, a fiát is. Elvesztette életét, de megtalálta azt. Egyre üresebbé kellett válnia, hogy Isten betölthesse őt. Mária nagysága, hogy mindig igent mondott Istennek. Ez az egységhez, az egyetértéshez vezető út a mi számunkra is. Magyarok nagyasszonya meghív, hogy bennünk is legyen készség, merjük kimondani az igeneket minden élethelyzetben. Tegyétek meg, amit Krisztus mond nektek. Hangzott el annak idején a kánai mennyegzőn, és hangzik el ma is. Vannak olyan igenek, amit nehéz kimondani az embernek az életében, és vannak olyan igenek, amit sokkal, de sokkal könnyebb. Emlékszem rá, hogy annak idején, amikor még nem voltam vallásos, hívő ember, nagyon nehéz volt kimondani az igent az Úristennek, akkor, amikor beteg lettem, 5 éven keresztül 2 barátommal együtt edzettünk közösen, sportoltunk együtt, és az volt a célunk, hogy majd annak idején a sok edzésnek a gyümölcseként, hát ha mind a hárman majd a magyar válogatott tagjai lehetünk, képviselhetjük nemzetközi versenyeken majd Magyarországot. Milyen jó lesz majd a piros-fehér-zöld zászlót látni, hallani a himnuszt, és így tovább. 3-an edzettünk együtt, és egyik nap az egyik edzés után, amikor rosszul lettem, elmentem az orvoshoz, és aznap délután derült ki, hogy majdnem megvakultam, mert a retina levált majdnem a szememről. Egy délután alatt 5 évnek a készülete, edzése, álmaim teljesen tönkrement, elrepült. Nagyon nehéz volt kimondani az igent Istennek, hogy mindaz, amiért feltettem az életemet, fiatal, középiskolás éveimet, a szabadidőmet, az érdeklődésemet, hogy összeomoljon egy pillanat alatt, és hogy normális emberként mégis tovább tudjak menni az életben. Hasonlóképpen nagyon nehéz volt kimondani az igent akkor is, amikor diákonussá szenteltek. 7 éven keresztül azért imádkoztam, hogy anyukám ott legyen a diákonus szentelésen és a pap szentelésen, a többi szentelendő paptársam, kispaptársam anyukájával, apukájával együtt, amikor is a szentelés előtt 3 héttel halt meg édesanyám. Nem volt könnyű kimondani az igent erre is, mint korábban, de nagyon-nagyon sokat segített például plébános atya, Levente atya abban, hogy ott volt édesanyámnak a temetésén, és ő is és a többi paptestvérnek a puszta jelenléte, a közös imádságunk, az, hogy mi egy közösséget tartozunk, ég és föld összeér, a föld és a mennyország összehajlik, az örök életbe vetett hitben erősített meg az ő és a többi paptestvéremnek a jelenléte, és abban segített, hogy igent tudjak mondani Isten akaratára. Ő tudom, hogy öröktől fogva ezt tervezte el, így akarta, így engedte meg, hogy ő már oda át ünnepelhesse a diákonussá szentelésemet. Kedves testvérek! A liturgiát próbáltam így végigvenni, a szentmisének a szerkezetét. Mindegyik résznél, amikor így megálltunk, akkor a közös nevező nyilvánvalóan ugyanaz volt, magyarok nagyasszonya, Szűz Mária, egyházközségünknek a védőszentje. Tudom, hogy sok szempontot, több szempontot is megemlítettem, szándékosan, hogy legyen lehetőség válogatni akár a gyerekeknek, a fiatalságnak, vagy éppen az idősebb testvéreknek, hogy talán volt egy-egy gondolat, egy-egy szó, ami megerősítette a híveket abban a hitben, amely én bennem is él, a közös hitvallásban. A Zsoltár szavaival fordulunk magyarok nagyasszonyához, Szent fiadat, boldog asszony, kérd e népért, hogy jól tudjuk élni az ünnep mottóját, együtt, egymásért. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében,